Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És a 161-es dicséretünket énekeljük. 161-es dicséretünket keresjük ki. Siess keresztény lelki jót hallani. 161-es, annak az első három versszakát énekeljük. 161-es. Első három versszakát, siess keresztény lelki jót hallani. Imádkozzunk. Milyen jó, Urunk, hogy a saját nyelvünkön olvashatjuk a Te igédet. Köszönjük azt a csodát, hogy Te érthető nyelven szóltál az embereknek, akik érthető nyelven írták azt le. Aztán adtál tolmácsokat és fordítókat, akik magyar nyelvre is lefordították a Te igédet. Köszönjük ezeket az embereket, és köszönjük azt, hogy mind a mai napig a kezünkbe vehetjük a Te igédet, és tanulhatunk harcolni, a hit harcát vívni a Te igéd alapján. És ma azért jöttünk össze, hogy jobban tiszteljük, jobban kezdjük tisztelni a Te igédet. Azért jöttünk össze, hogy halljunk tőled azt, hogy miért is adtad a te igédet, mi a története, és mi a haszna. És tudjuk nagyon jól, hogy bennünk az óemberünk nem akarja elfogadni, amit Te mondasz. Ezért kérjük, világosíts meg minket a Szent Lelked által, hogy megfelelően látjuk önmagukat, és megfelelő színben és fényben lássuk a Te igédet, hogy egyre jobban ragaszkodjunk a Te igédhez, és egyre jobban igyekszünk azt alkalmazni. Kérjük, tarts távol tőlünk minden zavaró gondolatot, és segíts nekünk abban, hogy a Te igédre tudjunk figyelni. Jézus nevében kérünk. Amen. Amen. Kezdjünk a házi feladattal. Feladat az van, hogy néhány nem hívő, nem templomba járó embertől megkérdezzük, hogy ő szerintük mi van a Bibliában? Ismerik-e egyáltalán? Ha igen, akkor ő szerintük mi a Biblia legfontosabb üzenete? Egy elég gyakori válasz egyébként, hogy a kívülálló még műveltségi szempontból kezdi olvasni a Bibliát, csak a belelapoz, és akkor sok mindent talál, amit egyáltalán nem ért. És ugye beszéltünk arról a múltkor, hogy miért nem érti, mert csak a Szentlélek értetti vele. És ha nem nyitott rá, akkor nem fogja azt megérteni. Akkor még három jelent.
Köszönöm szépen.
Félelmetes, nem? Tehát élnek emberek körülöttünk, akik azt se tudják, hogy mi van a Bibliában. Hogy régebben a hittanórán meséket hallottak belőle, mondjuk így szépen, ahogy ők mondják sokszor. Aztán 10 parancsolat, valami rémlik, de ugye a háromnál sokkat vagy többet nem tudnak mondani. A Bibliáról szólt a kérdés, és a Bibliáról akarunk most is beszélni. Nálunk a gyülekezetbe került egy, vagy hozzánk a gyülekezetbe került egy házaspár egy néhány évvel ezelőtt, aki 40-45 évig úgy élt Magyarországon, hogy Jézus nevét se hallották. Azt se tudták, hogy van Biblia. Hát eleve nem tudták, hogy mi van benne, mert azt se tudták, hogy van. És kiderült, hogy 4 templom környezetében, vonzás körében éltek, de eddig senki nem hívta meg őket egy Isten tiszteletre. De volt egy barátjuk, egy hívő barátjuk, aki zenés is volt, és egy zenei alkalomra hívta őket, ahol egy miséből egy darabot játszottak, és ebből lett egy beszélgetés, és a házaspár rájött arra, hogy hát ez a sok nyugtalanság az életükben. Lehet, hogy ez azért van, mert Istenről semmit nem tudnak. Kezdtek járogatni templomokba. Milyen templomokba? Hát olyanokba, amelyek nyitottak voltak. Akkor nem nehéz kitalálni, hogy hova kerültek, ugye? Katolikus templom, mert ez mindig nyitva van. Volt ott egy református is a templomban, de mindig zárva volt. Olyan hétfőn zárva, kedd zárva, szerda zárva, gyűjtött, minden nap zárva. Hát persze, hogy vasárnap reggel nem, akkor ők aludtak. Mint a legtöbb becsületes pogány. Tehát ők azt gondolták, hogy ez a templom már nem működik. Amíg csak valamikor egy vasárnap reggel összevesztek egymással, és az asszony tette egy kört, kis levegőt szívni, és kiderült, hogy mégis van ott valami. 2 ember áll a kapuban, emberek bemennek, hát akkor ott valami van. Akkor egy hétre rá a férjével, hát először csak megnézik, hogy mit keres az a 2 ember ott a kapuban, hogy van-e tagsági könyv, vagy valamit mutatni kell, vagy a titkos jelt, hogy na, én is ide tartozom. Nem, de ez komoly! Ez komoly, felnőtt emberek, azt gondolták, hogy nem működik a templom, aztán hát ott áll 2 ember a kapuban, mit csinál ott? Kicsit féltek is, de bementek, és az utolsó sorba lehűltek, és akkor a lelkész fölment a szószékre, és köszöntette a gyülekezetet, ahogy én is csináltam. Kegyelem néktek és békesség. És a házaspár összenézett, és azt mondtak, na, jó helyen vagyunk, mert ezt kerestük. És sehol máshol nem kezdik úgy az Isten tiszteletet, hogy már rögtön az elején ott van a lényeg. Kegyelem néktek és békesség. És rájött a házaspár arra, hogy most jó helyen járnak. Ugye az az apostoli köszöntés, ugye az Úr igéje. Pál apostol szájába adta, ő meg leírta, azóta minden lelkész használja. Miért? Mert Isten igéjével kezdődik az Isten tisztelet. És Isten igéjének ereje van. A házaspár azóta, ugye férfi most már presbiter nálunk a gyülekezetben, de ők nagyon jól tudják, hogy hogyan kell kezelni az újonnan érkező embereket a gyülekezetben, mert ők még emlékeznek arra, hogy az milyen. Milyen volt az bemenni egy idegen templomba, idegen emberek közé. Ilyen emberektől lehet tanulni. A Bibliáról elsősorban azt kell tudni, amikor kívülállókkal beszélünk, ugye valamit, valamikor, valamit kell mondani a Bibliáról. Ezt a témát nem lehet elkerülni, kikerülni, mert azt szeretnénk, hogy valamikor ők is kezdik el olvasni a Bibliát. És akkor mit kell nekik mondani, mit kell nekik magyarázni? Miért fontos Bibliát olvasni? Erről szeretnénk most beszélni. Remélem, hogy a legtöbb információ azért ismerős lesz, de nem árt még egyszer végig gondolni, hogy miért is fontos a Biblia, és miért más, mint a többi könyv. És hogy azt megértsük, vissza kell menni az időben természetesen az első emberpárhoz. Isten a legelső pillanattól fogva beszélő viszonyban állt az emberekkel. Hogy azt olvassuk 1 Mózes 1-ben, Isten megteremti az emberpárt, és mi az első dolog, amit csinál? Megáldja őket, és beszél velük. elmondja nekik, hogy miért vannak a földön, mit kell csinálni, mit kell tenni, szaporodni, uralkodni az állatokon. Azt is mondja, hogy minden fáról szabad enni. Ja, csak arról az egy fáról nem. A jó és gonosz tudásának a fájáról arról nem szabad enni, de a többire szabad enni. Sőt, azt is mondja Isten, hogy az állatoknak milyen eledelt rendelt. Mert ugye az embernek az a célja és felelőssége és feladata, hogy uralkodjon az állatokon, és ezért Isten az embernek mondja, hogy hát akkor mit is kell adni az állatoknak? Mit rendel Isten az állatoknak eledelül? És rögtön a legesleg elején Isten beszél az emberrel. Az embernek soha nem kellett kitalálnia, hogy mi is az élete célja. Soha nem volt olyan pillanat a világtörténelemben, amikor az ember nem tudta, vagy nem tudhatta volna, hogy miért van a Földön. Nem úgy van, hogy Isten megteremtette az embert, aztán az ember körülnézett, azt se tudta, hogy miért van, kezdett keresgélni, talált 3 szent iratot, a Bibliát talált a legjobbnak, akkor ezt fogadta el. Nem! Ilyen soha nem volt, mert az ember nem élhet, ha nem tudja, hogy honnan jött, meg merre megy. És ezért Isten a legelső pillanatban elmondja. Ahonnan tudja az ember, hogy teremt veled. Hanem onnan, hogy Isten mondta neki. Hogy onnan van az egész teremtés történet a Bibliában, hanem Isten mondta. Már Ádám nem tudta, mi történt az első napon, vagy a második napon, mert nem volt ott. Ugye csak a 6. napon, délután valamikor lett. Azért tudja, mert Isten mondta neki. De ugye az az érdekes, hogy Isten nem matekórát tart rögtön Ádámnak. Isten nem mindent mond Ádámnak a legesleg elején, ami tudni lehet, vagy ami tudni érdemes. Nem tart matekórát neki, nem tart biológia órát Ádámnak. Miért nem? Hát mert a saját képmására teremtette az embert, úgy teremtette Isten az embert, olyan képességgel, hogy a természetben, a körülötte lévő természetben fel tudja ismerni a szükséges információt. Tanulhat attól, ami történik körülötte, szert tehet igaz tudásra, és alkalmazni is tudja ezt az információt, amit tanult a természettől. Ugye a második fejezetben, 1 Mózes 2-ben azt olvassuk, hogy nem Isten mondta Ádámnak, hogy mi mindegyik állatnak a neve. Isten oda vezeti az állatokat Ádámhoz. És Ádám nevezte meg az állatokat. Nem Isten mondta Ádámnak. Ádám nevezte meg, és az lett a neve. És ugye a Bibliában a névadásnak és a névnek óriási jelentősége és jelentése van. A név azt fejezi ki, hogy kicsoda. Például az ember. Jákob. Hazudozó. Hát tudjuk. Aztán, amikor megtér és új életet kell, új nevet kap. Miért? Hát mert megváltozott ez az ember. Már nem ugyanaz az ember, amit régebben volt. Most már nem a hazugság áll élete középpontjában, ő most Isten harcosa. És aki a nevet adja, az azzal kifejezik, hogy felelős az illetőért. Megígérő, hogy gondoskodni fog róla. Ez az övé, amit ő megnevez, az az övé. Valamit ebből még érezünk. Bár ugye már elég sokáig tart a visszafejlődés a mi lelkünkben is, de ugye nem a szomszéd nevezi meg a gyermekemet. Nagyon furcsa lenne, hogy megszületik a gyermek, hazaviszük, megyünk a szomszédhoz, na te szerinted? János vagy Pár? És ki az az anyu, aki a számítógép előtt leül, csak az interneten keres valamit, aztán ott van egy listás, akkor ödön lesz. Nem! Nem! Én, a szülő nevezi meg a gyermekét. Mert az én gyermekem. És akkor benne van az, hogy Én leszek a tekintély az illető életében, a gyermek életében, de a felelősséget is hallom, az enyém. És ez történt Ádámnál is. Volt neki képessége meglátni, hogy mi volt az állatnak a legjellegzetesebb vonása. Tudta megnevezni, nevet adni az állatnak. Jó nevet. Mert ugye Isten előtt végzi, és az lett a neve. Tehát Ádám elég okos volt. Amikor egy állatot látott, akkor nagyjából tudott, hogy hát ez milyen, meg mire jó. Aztán ugye ő lett a felelős. Ő lett az állatok gondozója, ugye? Az első állatkertben. Ő volt a főgondozó. Mert ő volt a felelős. Így kezdődik a történet. Isten beszél közvetlenül az emberrel, de nem csak közvetlenül az emberrel, adott az embernek eszet is, amit az ember, ugye megfelelően, Isten akarata szerint használnia kell. De még más is beszél, ugye, a Biblia elején. Az elején Isten beszél az emberhez. Aztán az állat is beszél. Jönnek így jó. És kezd beszélni Évával. Évának még nem tűnt föl, hogy valami nem stimmel, mert ugye ő csak néhány napos volt. Ő nem tudta, hogy a kígyó általában nem beszél. Nem tudta. Neki minden új volt. De beszél a kígyó. És megkérdőjelezi Isten kijelentését. Egy kérdést tesz fel. Ugye Isten biztos azt mondta, hogy semmilyen fáról nem szabad enni. Megkérdőjelezi. Tehát azt súgja, hogy hát te tudsz valamit. Na, Isten mondta, de lehet másképp is gondolkodni. Van alternatíva. Nem csak az a vélemény van. Ugye Isten úgy azt mondta, hogy semmilyen fáról nem szabad enni. Ezt a mondatot Éva még soha nem hallotta. Aki így mondja neki először. Az első válasz még jó volt Évának, hogy nem. Isten csak azt mondta, hogy erről az egy fáról nem. És akkor a kígyó mondja a véleményét. Az állatnak is van véleménye. Kijelentést tesz. De hogy haltok meg, olyanok lesztek, mint az Isten. És akkor itt van két vélemény. Két kijelentés. Az egyik Istentől, a másik az állattól. Az egyik felülről, a másik alulról. Mert ugye Isten egy rendet teremtett a világban. Isten a fő, az ember a nádor, a király alatt, az ember alatt az állat, meg a többi világ, a világ többi része. Isten az embernek mondta, hogy mit szabad enni, az embernek mondta, hogy az állat mit fog enni. Hát akkor az állat ne szóljon bele, hogy az ember mit tegyen, vagy mit ne egyen. Nem az ő dolga, semmi köze hozzá. De Éva, amikor ugye elkezdett beszélgetni a kígyóval, elfelejtette, vagy nem vette számításba a teremtési rendet. Az állattal kezdett vitatkozni az ő eledeléről. Ez már eleve rossz. Nem az állathoz tartozik, nem az ő dolga, ne szóljon bele. A parancs onnan jön, lefelé megy, nem fordítva. Ugye az embernek uralkodnia kell. Az állaton. Mondta az Isten. De amikor a teremtési rend, amikor azt nem veszem figyelembe, akkor mi történik? Akkor minden egy síkra kerül. Akkor Isten mond valamit, az állat is mond valamit, de hogyan tudom eldönteni, hogy mi az igazság? Hát, Évának feltűnt, hogy ilyen esetben csak egy lehetőség van, meg kell nézni a fát. Mert ugye van egy A vélemény, vagy egy B vélemény. Meg fogtok halni, olyanok lesznek, mint az Isten. Hát két állítás, nézzük meg, hogy milyen az a gyümölcs. Mert ha nem veszem számításba, hogy ki mit mond, hogy ki az, aki mondja a dolgokat, akkor már nem tudom eldönteni, mi az igazság. Éva megnézi a fát. Jó a fa. Megnézi a gyümölcsöt. Kívánatos. Semmi baj nem volt a gyümölcsel, testvérek. A gyümölcsből nem derült ki, hogy ha az ember eszik belőle, meg fog halni. Mert ugye az abból derült ki, amit az Isten mondott. Nem a gyümölcsről volt a baj, a parancs. Azt tette, tiltotta a gyümölcsöt. Éva megnézte a gyümölcsöt, jó, gyümölcsé, tetszik a szemnek, kívánatos. Tehát, ez jó. Akkor melyik a valószínűbb? Hogy a szép és kívánatos gyümölcs a halálhoz vezet, vagy ahhoz, hogy okosabb leszek? Hát, ha nekem kell ezt eldöntenem, és nem szabad nekem számításba venni, hogy ki mit mond, hát akkor jó a gyümölcs, akkor biztos jó lesz a következmény is. És Éva ezt evett. Szakadt a fáról, evett a gyümölcsből. És akkor derült ki, hogy annak ellenére, hogy nem volt valószínű, hogy a szép gyümölcs a halálhoz fog vezetni, mégis igaza volt Istennek. Az történt, amit Isten mondott. Nem az, amit a kígyó mondott. Nem az történt, ami talán valószínű lett volna. Az történt, amit Isten mondott. Az ember rögtön megijedtek ugye egymástól. Aztán megijedtek Istentől. Aztán Isten szóban el is mondja, hogy mit tettek, és el is mondja az ítéletet, de mondja azt is, hogy majd eljön a fiú. Az asszony gyermeket fog szülni, fiú gyermeket, aki majd széttaposja a kígyó fejét. Tehát attól a pillanattól fogva az ember ugye tudta, hogy amit Isten mond, az történni fog. Éva szül, fiút szül, és mit mond? Fiút kaptam az Úrtól. 4. fejezet. Lehet, hogy arra gondolt, hogy megvan oltva. Ugye Isten azt mondta, ha eszek a fáról, meg fogok halni. Ez megtörtént. Isten azt mondta, hogy fiú lesz, fiú lett. Hát akkor most akár ez lehet a megoldás. Aztán szüli a második fiút. Aztán az egyik fiú megöli a másikat. Akkor az a fiú, aki meghalt, az nem a mesiás, mert ugye az halott. Az a fiú, aki megölte a másikat, az sem a mesiás, mert ugye az a gyilkos. És biztos vagyok benne, hogy akkor döbbentek rá Ádám és Éva, hogy ez még egy hosszú történet lesz. Tehát lehet, hogy nem az ő családjukba fog megszületni az a mesiás. És biztos vagyok benne, hogy attól a pillanattól fogva elmondták a gyerekeiknek, lehet, hogy többször is. Hogy mit mondott az Isten. Mert ez fontos. Ez nagyon fontos, mert amit az Isten mond, az így is lesz. Saját bőrükön tapasztalták, de Isten valamit ígért. Jön egy fiú. Jön egy fiú, aki széttapossa a kígyó fejét. És jönni fog. De hogy? Mikor? Honnan? Nem tudjuk, de jönni fog, mert Isten mondta. Hogy ők le is írták-e a történeteket, nem tudjuk. Annyi biztos, biztosra mondható, hogy Ábrahám idejétől fogva voltak iskolák. Az ásatásokból kiderült, hogy Ábrahám idejében voltak iskolák, ott a káldeusok földjén, ahol a gyerekek írni és olvasni tanultak. Az biztos. Utána pedig tudjuk, hogy Mózesnek mondja az Úr, hogy írj le bizonyos dolgokat egy könyvbe. Tehát az, hogy Mózes írt, ez már 100%-osan biztos. De hogy Mózes honnan tudta a teremtés történetet, honnan tudta, hogy Ábrahámmal mi volt, az nekünk nem teljesen világos, de elképzelhető, hogy Ábrahám is írt valamit. Az is lehet, hogy csak szóban mondták tovább, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jól figyeltek arra, hogy mit mondtak és hogyan mondták tovább, mert az fog történni, amit az Isten mond. És lehet úgy, hogy a sátán, a kígyó még egyszer, vagy még százszor akar bennünket becsapni, és akkor tudni kell, hogy mit mondott az Isten pontosan. Mert az fog történni. És ragaszkodtak azokhoz a szavakhoz, amelyek biztosan Istentől származtak, és ha jött egy újabb kijelentés, akkor azt A meglévő kijelentés alapján bírálták el, hogy az elfogadható-e, valóban Istentől származik-e, vagy sem. Ezért tisztelték Izrael fiai annyira az ószövetségi írásokat. Nagyon jól figyeltek oda, hogy ne kerüljön hiba benne. Mert ez Istentől származik, és az így is lesz. Akár valószínűnek tartjuk, akár nem. A második világháború után a Holttenger mellett egy barlangban találtak elég sok tekercset. A tekercsen rajta volt az Ószövetség, vagy voltak az Ószövetség bizonyos részei, héberül leírva. Egy nagyon nagy felfedezés volt a keresztényeknek is, mert az akkor ismert legrégebbi kézirat kb. 1000-ből, időszámításunk szerint 1000-ből származott. Most azt a tekercset, olyan tekercseket találtak, amelyek 1000 évvel korábban íródtak. És több olyan teológus volt, aki azt gondolja, hogy hát most össze fog dőlni a Biblia. Most fog kiderülni, hogy hányszor írták át az egyházban a Bibliát, milyen sok hülyeség van benne, és megnézték szóról-szóra. Ézsaiás könyvében 5% eltérést találtak. 5% a szavak alapján. Bizonyos szavakról rögtön kiderült, hogy ez egy elírás. Itt valami nem stíbel. A betű fordítva van. Vagy két betű elcserélt a helyet. Ami nekünk is rögtön föltűnik egy magyar szövegben, hogy ha két betű nem áll a helyén, akkor tudjuk, hogy mi az eredeti szó. Hát csak valaki elírta. De azért értjük, hogy miről van szó. Tehát ez nem hiba, abban az értelemben, hogy megváltoztatja a szövegnek a tartalmát. Mert aki tudja a nyelvet, rögtön látja, hogy hát ez így nem lehet, ez így értelmetlen. A másik dolog az volt, hogy ugyanaz a szavakat többféleképpen lehetett írni. Ugyanolyan régebben magyarul a C betűt H-vel írtak, CH-val, most meg CS-sel. De ugyanaz. Így írjuk, úgy írjuk, mind a kettő ugyanaz. Ilyen eltérések is voltak a szövegben. És az az igazság, hogy 1000 év távlatában, 1000 év alatt az Ószövetségnek a szövege egyáltalán nem változott meg. Annyira figyeltek oda. Tehát amit mi olvasunk, az ugyanaz, amit az eredeti szerzők leírtak. Abból tudjuk, hogy pontos a szöveg, akár 1000 év távlatában is. Abból tudjuk, hogy ásatások folyamán, vagy ásatások alapján kiderül, hogy amit a Bibliában leírtak, az valóban így történt. Előkerültek ókori népeknek az írásai és tárgyai, és abból tudjuk, hogy amit a Biblia leír, az valóban így van, ahogy mondja. De nekünk, ugye a keresztényeknek még egy sokkal értékesebb bizonyítékünk van arra, hogy valóban Isten igéje a Biblia. Mert az Ószövetség folyamán Isten a prófétákon keresztül 300, összeszámolták, 300 dolgot mondott az eljövendő Mesiásról, a fiúról, aki jönni fog, aki széttapossa majd a kígyó fejét. Noé csak annyit tudott, hogy jönni fog a fiú, és Sém családjából származik. Tehát a történelemben valahogy itt vagy, tehát teremtés, bűnösés, itt van Noé, és azt tudja, hogy hát valamikor van itt egy biztos pont, eljön a fiú. De hogy mikor, azt még nem tudja Noé, csak annyit tud, hogy Sém családjából. Aztán Ábrám tudja, hogy az ő családjából. Aztán halljuk azt, hogy Dávid családjából. Aztán azt halljuk, hogy Betlehemben fog megszületni. Akkor azt halljuk, hogy betegeket fog gyógyítani. Aztán azt halljuk, hogy meg is fog halni. De az mégse lesz a vég. Egyre több információt kapott Isten népe a prófétákon keresztül Istentől, hogy ki is ez a Mesiás. Pontosan leírták, ragaszkodtak hozzá. És amikor Jézus tanítani kezdett, persze az ő tanítás is nagyon érdekes volt, tehát több ember már kezdett értetelni, hogy hát, amit az a Jézus mondta, nem is olyan rossz. Aztán rájöttek arra, nem rögtön, de idővel, hogy ami történik Jézussal, ez pontosan ugyanaz. Ami történik ezzel a Jézussal, ez pontosan az, amit a proféták mondtak, hogy a Messiással történni fog. És már kicsit jobban kezdtek odafigyelni. És amikor Jézus meghalt, és föltámadott, és a mennybe ment, és elkezdték hirdetni a zsidóknak, hogy Jézus a Messiás, akkor biztos vagyok benne, hogy többfelől érkezett a kérdés, hogy bizonyítsd be. Hát hogyan lehet ezt bebizonyítani? Hát ott van ez a halott profécia. És akkor a tanítványok először szóban elmondták, aztán le is írták, hogy mit láttak, mit történt, mit hallottak, hol született az a Jézus, hogyan cselekedett, mi történt vele, hogyan került a keresztre, hogyan jött ki a sírból, mit mondott, és így tovább, és így tovább. És akkor ők mondhatták, hogy ez nem mese, amit mi mondunk, mert mi láttuk, hogy a proféciák beteljesülnek. Péter ír róla a második leveléből, a második levelében, biztos vagyok benne, hogy Péter kapott ilyen kérdéseket, hogy nem mese az egész. Jól hangzik, de ti honnan tudják, hogy ez valóban így van. És akkor Péter írja második levelében a 16. verstől, nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyer, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyöngyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen, ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag a szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Péter egy mondatban mondja, hogy mi azért tudjuk, hogy mindez igaz, mert szemtanúk voltunk, és ezért tudjuk, hogy beteljesültek a proféciák. Tehát érdekes módon ez a kettő megerősíti egymást. Attól tudjuk, hogy a proféciák igazak, mert beteljesültek. Attól tudjuk, hogy Jézus a Messiás, mert hát a proféták mondták. Ami azt jelenti, hogy vagy az egészet fogadom el, vagy egyiket sem. Vagy az egész Bibliát fogadom el úgy, ahogy van, és akkor logikus, akkor megérthető, akkor minden a helyén van. De ha csak az első részt fogadom el, a második részt pedig nem, és így vannak ilyen emberek, a mai zsidók, és várják a Messiást. Várják, és nem akar eljönni a Messiás. Mert akit várnak, az már jött. Aztán ugye vannak a keresztények, akik csak az új szövetséget olvassák, és akkor mi a baj? Hát akkor Jézusnak nincs története. Jézusnak nincs történelme. Az egyháznak sincs. Hát hirtelen volt egy Jézus, aki jó dolgokat tanított, aztán meghalt és feltámadott. Jó, de miért? Hát mert mi rosszak vagyunk. Hát, de ha nekem csak ilyen pici Jézusom van, ha nekem csak egy fél Jézusom van, és nem látom azt, hogy hát az a Jézus, aki eljött, az nem csak akkor szólt, amikor testben élt, az már sokkal előbb szólt, hogy el fog jönni, már rögtön a legeslegelején, és értelmetlenné válik az új szövetség, ha nem értem az új szövetséget,
akkor nekem csak egy fél Jézusom van. De egy fél Jézussal semmit nem lehet kezdeni, mert az egész Jézus kell. Ezért mondom, a Biblia egy egység. Vagy az egészet fogadom el, vagy igazából még nem értem, hogy miről szól. Tehát nem szabad csak az új szövetséget olvasni, új szövetséget meghagyni. Voltam egy konferencián, mondtam egy példát Dávidról, akkor a szünetben hozzám jön az egyik előjáró, azt mondja nekem, hogy Márkó, tessék az Ószövetségről nem beszélni, mert az Ószövetségről csak a gyerekeknek beszélünk, a hittanórán, de elég sok olyan felnőttként megtért ember van most itt, aki semmit nem tud az Ószövetségről. Mondom, az baj. De több helyről hallottam már ilyet. Hát az Ószövetség az jó a gyerekeknek, ugye, Dávid, Dániel, Jónás, még néhány történet, jó a gyerekeknek, de amikor már felnőtt vagyok, akkor csak az új szövetség. Hát de akkor nem fogjuk megérteni, hogy miről szól az egész. Vagy ha csak a kedvenc történetemit olvasom, akkor soha nem lesz teljes képem Istenről. Akkor lehet, hogy nagyon jól fogom megérteni Isten szeretetét, de lehet, hogy soha nem fogom megérteni Isten haragját. Vagy Isten igazságoságát. Vagy valami mást. Vagy ha kiragadok mondatokat a Bibliából, na ez jó, ez tetszik, az is jól hangzik, aztán egymás után fölírom egy lapra, és akkor nekem ez a Biblia. Hát akkor már nem ugyanarról beszélünk. Akkor arról van szó, hogy azt szemezem ki a Bibliából, ami nekem tetszik, aztán úgy interpretálom, hogy nekem jó, és úgy alkalmazom, hogy nekem tetszik. De ez volt a sátának, a kígyónak az akarata. Ezt akarta a sátán. Ne figyeljünk oda az összefüggésekre. Ne figyeljünk oda, hogy ki mondta. Ne figyeljünk oda, hogy kinek mondta az Úr. Ne figyeljünk semmire. Csak legyen nekünk egy véleményünk. Egy igéről, egy mondatról, egy fél mondatról. Ebben a hibában esünk, testvérek. Vagy az egészet látom, vagy ha szemezgetni kezdek, akkor nagyon nagy a veszélye, hogy nem úgy értem a Bibliát, hogy Isten el akarja mondani nekem. Ha nem látom az összefüggéseket, akkor rosszul értem a Bibliát. Ami nagy baj, mert akkor nem látom jól, hogy Isten mit kér tőlem, és hogy kellene élni. Kárpátalján hallottam egy... Nem, először még valami más. Mivel ugye Jézus a Biblia központja, az egész Ószövetség arról szól, hogy el fog jönni. Az egész Új Szövetség arról szól, hogy eljött. A Messiás. Minden ószövetségi proféta Jézusról mondott. De akkor még nem jött el, tehát ők jövendőltek. Minden Új Szövetségi proféta Jézusról beszél. Jó, de most már eljött. Tehát nem a jövőről mond valamit, az Új Szövetségi proféta sem, hanem Jézusról. Ezt mostanában ígérdetésnek nevezük, de ezek az újszövetségi proféták, ők is Jézusról beszélnek. És Jézus még ígért valamit, hogy vissza fog jönni. Ítélni eleveneket és holtakat. Azt is tudja, hogy hogyan lehet az időket felismerni. Honnan tudjuk, hogy el fog jönni. Tehát mi mindent tudunk, amit tudnunk kell, hogy Isten akarata szerint éljünk. Tudjuk, hogy Isten ígért a Messiást, tudjuk, hogy eljött, tudjuk, hogy mit mondott, mit tett, és azt tudjuk, hogy visszajön. Új kijelentés, mi már nem várunk, testvérek. Mi mindent tudunk, amit tudni kell. A Bibliának nem lesz újabb könyve, vagy harmadik része. Nincs rá szükség. Eljött a Messiás. Tudjuk, hogy mi az ő üzenete. Csak tovább kell adni, hogy mindenki térjen meg. Mikor várunk új kijelentést? Mikor fog az Úr Jézus nekünk új dolgokat mondani? Hát amikor színről színre találkozni fogunk vele az új földön. Majd az utolsó ítélet után, amikor helyreáll az egész világ, amikor új testben, új világban fogunk élni, tisztán az ő akarata szerint. Akkor lehet, hogy akkor némi új információra lesz szükségünk. Az Úr Jézus majd elmondja, hogy ott mi a dolgunk, és merre tovább, Mert most nekünk még nem mondta el, mert nem azt kell tudni. Most azt kell tudni, hogy megtért emberként, megújult lélekkel, hogyan kell élni egy bűnös testben, egy bűnös világban. Nem jön új kijelentés, nem is fog. Majd később. De akkor már személyesen tudunk vele beszélni. Csak egy szóban tudom összefoglalni, hogy mire jó a Biblia a hívő embernek. De minden embernek, nem csak a hívő embernek. Kárpátalján hallottam ezt a szót, Aurora mondt. Aki nem volt Kárpátalján, nem tudja, hogy miről van szó, megmagyarázom. Ott a remont szót akkor használják, amikor egy lakást felújítanak. Valószínűleg a németből jön remontieren, tehát újjáépíteni. A remont Kárpátalján azt jelenti, hogy új ablakokat, új ajtót teszek bele a házba, mázolás, festés. Tehát jobban néz ki, mint régebben. De annak van egy kibővített változata. Ez a kapitális remont. A kapitális remont az azt jelenti, hogy csak a négy külső fal maradt állva, többi mint kikerül a házból, és újjáépítik a házat. Új tető kerül rá, új belső falak. Tehát mintha egy új ház lenne. Ez a kapitális remont. És akkor ennek van egy ne továbbja, a kapitális remontnak, és ez az euróremont. Az euróremont az, amikor nem ukrán anyagokat építik újra a házat, hanem nyugatról jött anyagokkal újítják fel. Hát ez teljesen más. Tehát egy ukrán tető, vagy egy magyar, vagy akár német tető, az nem ugyanaz. És tudom, mert láttam, voltam ott. Nem ugyanaz. Euróremont az azt jelenti, a tönkrement házamat felépíteni máshonnan jött anyagokból, mert ezek sokkal jobbak, mint amivel én itt tudok építeni. Na ez a Biblia nekünk. Tönkrement a lelkünk. Ugye ez a bűn. Semmi nincs rendben bennünk, úgy, ahogy megszülettünk. Akkor emberi okossággal ugye lehet ezt felépíteni, karban tartani, de tudjuk, hogy annak mi lesz a vége. Sírás lesz a vége, és fogcsikorgatás. De van egy euróremont. Van egy lelki euróremont. Minden anyag megvan. Hogy újjáépítjük a tönkremed lelkünket. Máshonnan jött anyagokkal. Nem földi okossággal, hanem mennyei bölcsességgel. És itt van, magyarul, olvasható, érthető. Itt van a kezünkben, most már csak építeni kell. Jó, akkor lapozunk együtt. Jó, szép, de hogyan? Tehát lehet, hogy most meggyőztük a családtagunkat, vagy munkatársunkat arról, hogy érdemes a Bibliát olvasni, érdemes vele foglalkozni, de rögtön kétféle kérdés merül fel a fejében, a tervezéssel kapcsolatos és a megértéssel kapcsolatos kérdések merülnek föl. Hát, jó, oké, munkatársunk megértette, hogy érdemes Bibliát olvasni. Akkor felmerül a kérdés, hogy mikor? Mikor és hol? Mikor kell Bibliát olvasni és hol? Csak a templomban szabad, vagy máshol is? Csak én ilyenkor a saját életem alapján szoktam elmondani, hogy én hogyan csinálom. El szoktam mondani, hogy ez nem törvény, tehát lehet ezt másképp is csinálni, de mi a Bibliát például naponta kétszer szoktunk olvasni a feleségemmel, közös étkezés után, tehát most az ebéd után, akkor voltunk együtt, ebédeltünk, és akkor utána egy fejezetet olvastunk a Bibliából, aztán este külön-külön olvasunk néhány fejezetet a Bibliából. Nekem kifejezetten az este a jó, mert én esti bagoly vagyok. Én este tervezem a következő napomat. Este átgondolom, hogy mi történt, és akkor jönnek a gondolatok, hogy akkor holnap mit kellene még csinálni. A feleségem néha-néha, hogyan mondjam, megbolondult tőlem, hogy kipattanak az ágyból 10:30-ra, vagy 11:30-kor, hogy ja, ezt még le kell írnom. Hát, én ilyen vagyok. És akkor olvasom a Bibliát,
amikor Isten a legjobban tudja beleszólni a napi teendőimet. Nekem az este. Mert este adok számot, és esten készülök a következő napra. Van, aki ezt reggel csinálja, tehát mi elég sok helyen voltunk már, ahol például nyugdíjas néni azt mondja, hogy hát ő inkább reggel, mert akkor csönd van. Akkor kevés az autó, az úton, ő 6-kor kell fel, mert akkor, amúgy is a tyúkokat kell etetni, hát akkor még van egy fél óra, óra, és akkor ő akkor. Az is jó, tehát nincs szent törvény, hogy már pedig csak reggel 6-kor szabad Bibliát olvasni. Nem. De szerintem olyan időpontot kell választani, amikor oda tudok figyelni. Amikor nem zavar más. Időpont kérdésében is, és hely kérdésében is. Egy vidéki asszonyjal beszélgettünk arról, és azt mondta, hogy a vonaton szokott Bibliát olvasni, mert akkor ér rá, de már rájött arra, hogy az időpont talán neki jó, de ha körülött ott valaki mobiltelefont használja, ott meg szól a zene, hátul meg plekáznak egy jót, rájött arra, hogy talán mégsem vonat a jó. Nem, hogy időpontilag, hanem így helyileg, talán nem a legjobb hely. Mert ugye olyan hely kell, ahol tudunk koncentrálni a Bibliára. Csak mennyi időt szánjunk rá, kérdezi ugye a érdeklődő munkatárs, akkor mennyit illik olvasni. És azt szoktam mondani, hogy elegendő időt kell rá szánni. És ez nem mindig ugyanannyi. Mert ugye a Bibliának, minden bibliai könyvnek van a saját ritmusa. Én ritmusának szoktam nevezni, mert azt értik. Tehát Mózes első könyvében nem sok minden történik. Jó, az első néhány fejezet nagyon sűrű, és lehet, hogy csak egy-két fejezetet tudok olvasni. De Ábrahámnál minden probléma nélkül talán 5-6 fejezetet tudok olvasni, és akkor lesz teljes a történet. Akkor átlátom, hogy miről szól. Hogy itt van egy nyugvópont, aztán felépül valamit, na itt a nagy esemény, aztán meglátom a következményeket is. És akkor egy újabb nyugvópontra tér rá a Biblia. Hát akkor ezt az évet érdemes egybe olvasni. Biztos vagyok benne, hogy a példabeszédeknél ez nem így működik. Mert ugye ez ilyen staccato ritmus, hogy innen versben más van. Hát az elején még nem, az első 7 fejezet, ugye ez a szülő tanítása a gyerekének, pont 7 fejezet, szoktam mondani, aki nem kapott vallásos vagy hitbeli nevelést, akkor minden napra jut egy fejezet, aki nagyon jó, abból nagyon sokat lehet tanulni, aztán a 8. fejezettől kezdve ugye nagyon sűrű ez az egész. Hát biztos vagyok benne, hogy senki nem bír elolvasni egy teljes fejezetet úgy, hogy a végén még emlékszik arra, hogy mi volt az első versben. Tehát ott nincs értelme azt mondani magamnak, hogy már pedig ugye illik egy fejezetet olvasni. Nem, a példabeszédeknél illik egy mondatot olvasni, aztán egy órát gondolkodni, hogy így csinálom, vagy nem így. Ezért mondom, hogy minden könyvnek, minden bibliai könyvnek van a saját ritmusa, és akkor olvasom jobb a Bibliát, ha a ritmusban olvasom a Bibliát. Tehát lehet, hogy mondom, egy Mózesből többet, aztán a példabeszédekből kevesebbet, de mindig annyit, hogy van mind gondolkodni. És akkor lehet, hogy az egyik nap 3 órát olvasok Bibliát, a másik nap 5 percet olvasom, ugye, de van egész napra való információ, vagy adat, vagy dolog, amin gondolkodni kell. És akkor ehhez tartozik a 3. kérdés, hogy mit olvasunk. Hát én azt szoktam ajánlani, elsősorban egész könyveket. Egész könyveket, mert ugye ezért egy könyv, mert egy egység, egy lezárt valami. A könyvben belül a történetet olvasjuk végig. Néha nekem zavar az a bibliolvas a kalauzban, hogy ugye Jézus beszél a samáriai asszonnyal, és akkor hétfőn olvasok az első 8 verset. Aztán leteszem, akkor a következő nap, 9. versnél tartok, már rég elfelejtettem, hogy mi is volt tegnap, de ez egy beszélgetés volt. Tehát egy órán belül zajlott le. Hát, ha ezt elosztom az egész hétre, ez már rétes tészta. De Jézus nem így. Nem így beszélt a samári asszonnyal. Akkor talán okosabb vagyok, ha hétfőn leülök, az egész történetet olvasok, aztán újra az első 8 verset. És aztán megnézem, hogy a bibliaolvasókkal ahogy mit ír róla. Kedd ugyanaz, egész történetet, és aztán
a külön részt is. Jó, és akkor most erről különösen. Akkor ott maradok a ritmusban. Akkor figyelembe veszem a kontextust is. Figyelembe veszem azt, hogy hogy zajlik le az esemény a valóságban. És akkor kezdő bibliaolvasóknak szoktam egy sorozatot ajánlani, mert ugye nem mindig egyszerű. Azt szoktam ajánlani, hogy elsőként olvasson Lukács evangéliumát és az Atyám könyvét. Mert ugye Lukács kifejezetten kívülállóknak írt, Lukács stílusa elég közérthető, ezért kezdj ott. És akkor Lukács evangélium ugye első kötet, Atyám a második kötet. Hát akkor illik ezt a kettőt egymás után olvasni. Aztán szoktam javasolni az egy Mózes, ugye, ma ott van a bűneset, különben nem érti majd az illető, hogy miről van szó. Utána az Efézusi levelet, mert ugye az Efézusi levél a keresztény életgyakorlatról szól. És azt szoktam mondani, hogy utána ma mindegy. Utána azt lehet olvasni, ami éppen jó. De ha ez megvan, evangélium, egyház kezdete, történelem kezdete, keresztény életgyakorlat, akkor az illetőnek már lehet egy összkép arról, hogy mibe is vágta a fejszét. És akkor a megértéssel kapcsolatos kérdések a következő, hogy hogyan értsem meg jobban a Bibliát, és ugye múltkor beszéltünk róla, hogy a Szentlélek dolga az, hogy megértesse velem a Bibliát. Tehát ha valaki Bibliát olvas, akár a kívülálló, akár az érdeklődő is, mondjuk el neki, hogy hát így illik Bibliát olvasni, hogy először kérem Isten segítségét. Mert az ő könyve, majd ő magyarázza. És lehet, hogy az illetőnek kicsit furcsa, és nem tudja, hogy mi az imádság, fogunk róla beszélni jövő héten, hogy mit érdemes mondani ilyenkor. De biztassuk őt rá arra, hogy kérje Isten segítségét. Ma ugye mi is tegyük meg, legalább remélem. Utána, ha olvasott egy történetet, egy részt a Bibliából, akkor tegyen fel két kérdést. Az első kérdés, hogy mi volt a szakasz üzenete akkor, amikor először hangzott el, tehát Jézus beszél a samária asszonyjal, mit mond neki, mit jelent az, az asszony mit értett, mit nem értett belőle. Ez az első kérdés. Tehát nem az az első kérdés, hogy mi tetszik benne, nem, mert ott egy helyzet van, ami valóban így történt, és az Úr abban a helyzetben valamit mondott. Tehát a helyzetet kell érteni, és az üzenetet kell érteni. És a második kérdés az, hát ha ezt megértettem, akkor én mit kezdjek ezzel az üzenettel itt és most? Hogyan reagáljak rá? És lehet, hogy az a szakasz nem éppen nekem szól. Csak valamit tanultam az Úrról, hogy az Úr egy adott helyzetben milyen türelmes például. Akkor hálát adhatok. Köszönöm, Úrom, hogy ilyen türelmes vagy. Lehet, hogy ez nekem nem tűnt föl most, vagy tűnik föl most éppen abban a helyzetben, ahol vagyok. Lehet, hogy én éppen nagyon sűrű tanítást kapok az Úrtól, de akkor az Úr arra akart figyelmeztetni, hogy van még egy másik oldala is. Mindig van, miért hálát adni, a Bibliát olvastunk, mert ebből jobban értjük az Úristent. És lehet, hogy az adott helyzet, amiről olvasunk, nem rögtön, nem közvetlenül nekünk szól, csak valamit kell érteni belőle Istenről. Elsősorban. Ezért nem az a kérdés, hogy akkor ugye ma mit kell csinálni az igével, kicsit általánosabb a kérdés. Hogyan kell reagálnom rá? Ami többféleképpen is lehet, ha feltessük a kérdést, majd megtaláljuk a választ is. És az utolsó pont, hogy ha még mindig nem értem a Bibliát, vagy egy szakaszt, akkor nagyon jó, hogy vannak segédek és segédeszközök. Ha valamit nem értek, akkor lehet a lelkészhez fordulni, azért tanult és tanul ilyen sokat, hogy meg tudja magyarázni, ha megkérdezem. Tiszteletes úr, van egy kis problémám, ez a korban szó mit jelent? Miért van benne a Bibliában? Magyarázza Tamás bácsi, hogy miről van szó. Vagy egy egész könyv, teljesen homályos a számomra, érdemes jelezni. Tamás bácsi, már tessék jó könyvről prédikálni, mert mi mindig nem értem. És ha mindenki azt teszi, akkor a lelkésznek egy idő után van elképzelése arról, hogy mit értenek és mit nem értenek a gyülekezetben, akkor megfelelően tud prédikálni. És az a jó, hogy ugye vannak segédkönyvek és segédanyagok. Vannak könyvek, amelyeket olvasni lehet, meg magyarázzák a Bibliát. Nagyon jó, hogy vannak, de figyeljünk jól, testvérek, nagyon nagy a veszélye annak, hogy Bibliáról szóló könyveket olvasunk, ahelyett, hogy Bibliát olvasnánk. Nagyon jó, hogy vannak, ugye vannak prédikációs könyvek, a Biblia magyarázó könyvek, nagyon jó, hogy vannak. De ugye nem John Stott magyarázatot kell jobban megismerni, hanem az Urat kell jobban, egyre jobban megismerni. Abban segíthet a John Stott magyarázata, de ha csak azt olvasom, kétszer, háromszor, négyszer, fejből is tudom, mit tudom én, akkor még mindig nem a Bibliával foglalkoztam. Lehet, hogy okosabb lettem, lehet, hogy ha utána magam is olvasom a részt, többet értek belőle, nagyon jó, nagyon hasznos. De a Bibliát kell elsősorban olvasni, és a Bibliát kell elsősorban megérteni, mert ugye megesik még a John Stott-tal is, hogy félre magyarázza, vagy nem úgy magyarázza, vagy valami kikerült a figyelmét, mert egy bizonyos témára koncentrált, most éppen nekünk valami más szól. Tehát ott az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mégis a Biblia álljon az első helyen, a többi segédeszköz, de mégis ugye egy polccal lejjebb van a könyvszekrényben. Akkor még két könyvet tudok ajánlani az Új Szövetség megbízhatóságával kapcsolatban. Arról most részletesen nem beszéltem, de bízhatunk abban, hogy amit mi olvasunk az Új Szövetségben, az ugyanaz, mint amit Jézus idejében leírta. Két nagyon jó könyv van róla. F.F. Bruce az Új Szövetség megbízhatósága evangéliumi kiadónál jelent meg. Az már egy régebbi könyv, 66-ban írodott először, egy második világháború alatt tartott előadás sorozat alapján, tehát nem a legfrissebb információ, de közérthető. Aztán néhány évvel ezelőtt itt volt Karsten Péter Tide professzor, aki közben meghalt, aki néhány papírus darabban foglalkozott, és be tudta bizonyítani, hogy ezek valószínűleg Jézus idejéből származnak. Tehát nem az eredeti evangéliumnak az eredeti szövege, hanem lehet, hogy az első vagy a második másolata. Egy nagyon érdekes, egy kalandos könyv inkább, mely arról szól, hogy mennyire megbízható az a szöveg, amit mi olvasunk, aki látta Jézust. Karsten Péter Tide érdekes módon nem egy keresztény Kft. Adta ki, egy világi, azért annyira jó a történet. De tudom ajánlani.